Unitárius istentisztelet. A Magyar Unitárius Egyház műsora.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Rácz Mária vagyok, a Kolozsvári Rádióban elhangzó Unitárius Rádió istentiszteletek szerkesztője. Kérem, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 25 percben. Az Unitárius Rádió istentisztelet mai vendége, meghívott szolgálatvégzője, Vagyas Attila, unitárius lelkész, a gondviselés segélyszervezet munkatársa, bukaresti beszolgáló lelkész.
Hosszú az út, amíg megérted, hogy magas az ég, de te most elérted, jön a változás, új élet. Még ott van a múlt, Isten nem érted, hogy mégis annyi csillag gyújt, te érted, jön a változás, új élet. Elbújtak már a sötét felhők, az esőt elfújt a szél. Törődben most az arcod, megvívtad ezt a harcot, hallgass a szíved, mit mesél. Most kezdődik el, látom az égen ott a jel. Szivárvány szívét osztja szék, a fénybe öltözött reményt. Szeretem, most kezdődik el, látom az égen ott a jel. Szivárvány szívét osztja szét, a fénybe öltözött reményt. Szeretem, az Istenem. Elbújtak már a sötét felhők, az esőt elfújt a szél. Törődben most az arcod, megvívtad ezt a harcot, hallgass a szíved, mit mesél. Most kezdődik el, látom az égen ott a jel. Szivárvány szívét osztja szét, a fénybe öltözött reményt. Szeretem, most kezdődik el, látom az égen ott a jel. Szivárvány szívét osztja szét, a fénybe öltözött reményt. Szeretem, az Istenem.
Mutasd meg nékünk, Urunk, a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban, és teljes szívvel tisztelhessünk Téged. Amen. Kedves rádióhallgatók, beszédem alapgondolatát Máté evangéliuma 25. részének 14-től 30-ig terjedő verseiből választottam a következőképpen. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult vállalkozásba, fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta. Oda vitte másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, két talentumot adtál át nekem, nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók! Akkor, amikor új közösséggel, csoporttal vagy emberekkel ismerkedem, történjen az ismerkedős játék vagy egyszerű beszélgetés formájában, felszokták tenni azt a kérdést, mi a kedvenc szabadidős vagy állandó foglalkozásom? Bevallom őszintén, nem szeretem az ilyen sablonos kérdéseket, talán éppen ezért válaszolok mindig ugyanúgy. Az isteni humor kutatásának rajongója vagyok. Csodásan szívderítő feladat Isten humorát meglátni a teremtésben, a teremtett világban, a teremtményekben, az emberben, helyzetekben, történésekben, sőt, még a megpróbáltatásokban is, a nehézségekben is. Hisz a humor fűszerével emészthetőbb minden. Főleg, ha az fentről jön. Nos, miért mondom el mindezt? Amikor a talentumokról írt példázatot olvasom, eszembe jut egy a humor talentumával bőven megáldott barátom mondata, aki egyszer azt mondta magáról. Az Úr nekem feladatot adott, amikor erre a világra küldött. De én annyira le vagyok maradva, hogy valószínűleg örökké fogok élni. A kapott feladat, annak a megtalálása és elvégzése, és az erre kapott, megszabott idő az, amiről a mai alapgondolatunk is szól. A Máté által leírt példázatban Jézus 3 szolga történetét meséli el. Történetük egy nagyon furcsa eseménnyel kezdődik, és az az élet iróniája, ahogy mondani szokás, hogy ez a furcsa esemény határozza meg a történetük végét is. A példázat úgy kezdődik, hogy egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Nos, mi a furcsa ebben? Az, hogy ez az ember, a szolgák ura, nem mondja, hogy mit tegyenek ezzel a hatalmas vagyonnal. Szolgaként ezek az emberek egész életükben nem kerestek annyit, mint amennyit rájuk bízott uruk. Emellett meg azt sem mondja meg nekik, mit kezdjenek ezzel a sok pénzzel. Kiosztja a vagyont, elmegy messzire, és azt sem lehet tudni, hogy mikor tér vissza. A 3 szolgának szabadságában áll, hogy azt tegyen a pénzzel, amit akar. Persze olyan értelemben, hogy megőrizze azt. Az első a kapott 5 talentum mellé kereskedett még 5-öt, a második is vállalkozásba fogott, s nyert még 2-t. A harmadik pedig legjobbnak látta, ha elássa a pénzt, és így őrzi meg urának. Ez a harmadik is megőrizte ura vagyonát a maga módján, de a történet végén mégis azt látjuk, hogy nem nevezik őt sem jó, sem hű szolgának, sőt, kivettetik a külső sötétségre. Mi történik itt? Mit tett rosszul ez a szolga? Miről lehet szó ebben a történetben, hogy ilyen drasztikus, ilyen drámai a vége? Bizonyára hallottunk már sok magyarázatot. Tudjuk, hogy ez a történet a mennyek országának eljövetelét, az utolsó ítéletet példázza. Bizonyára azt is tudjuk, hogy a példázat alapján mi a mi feladatunk, Isten vagyonának, talentumaink kezelésében. De vajon kétség nélkül elfogadjuk-e urunk döntését? Nem tartjuk-e kapitalista-szerűnek azt, hogy akinek van, adatik, akinek pedig nincsen, még az is elvétetik, amilyen van? De hadd válaszoljunk erre a kérdésre később. Most azonban keressünk arra választ, mi indította 3 szolgát arra, hogy úgy cselekedjen, ahogy cselekedett. Vajon hogyan gondolkozhattak a szolgák? Vegyük őket sorba, és játszadozzunk el mi is a gondolatokkal. Nézzük az első szolgát. Az első szolga úgy érezhette magát, mint akiben mindenféle érzések és gondolatok kavarognak, hisz óriási dolog 5 ezüst pénzzel rendelkezni. Bizonyára büszkeség töltötte el, és jól esett, hogy ura ennyire megbízik benne. De idővel megérezte, hogy ennek a pénznek terhe van. Kétségei és kérdései támadhattak. Hogyan tudok ennyi pénzzel jól gazdálkodni? Értek-e hozzá? Ezt az érzést úgy gondolom minden ember ismeri. Más és más élethelyzetekből. Fiatal, édes anyák nézegetik örömmel kisbabájukat, és közben beléjük hasít a kérdés. Hogyan tudnak megfelelni annak a felelősségnek, amit e kisbaba jelent? Férjek és apák kérdezik, hogyan tudnak megfelelni családfői feladatuknak? És az is nehéz, amikor csak saját képességeinknek és teljesítmény vágyunknak akarunk megfelelni. Idősödök és aranykorúak szokták mondani, nem vagyok már a régi, nem vagyok olyan gyors, teherbíró, mint fiatal koromban. Nem visz már úgy ez a láb, nem mozog olyan gyorsan ez a kéz, s kétségbe ejt elszomorít, hogy nem tudok megfelelni saját elvárásomnak. A példázatbeli szolgának azonban az ura nem adott semmiféle utasítást, aminek meg kellene felelnie. Egyszerűen csak náluk hagyta a pénzét és elutazott. Ez óriási bizalmat jelent. Az úr nem fenyegetőzik, nem ad tanácsokat, nem küld üzenetet, sőt, még ellenőrző levelet sem. Komolyan veszi és teljesen megbízik szolgájában. A bizalomért cserébe ez a szolga úgy dolgozott, ahogy azt elvárta tőle ura. A szolga felelőssége azért, amit rábíztak, válasz a bizalomra. Persze ilyenkor az embernek eszébe jut, hogy a munkában hibázhat, elmulaszthat valamit, és annak nem lesz eredménye. De az az ember, aki nem csak ezzel számol, hanem a megelőlegezett bizalommal is, az tudja, hogy vállalhat kockázatokat is, mert az, akitől bizalmat kapott, elviselni a tartozást, a mulasztást. Az első szolga, aki az 5 talentum mellé még 5-öt szerzett, azért kapott dicséretet, mert a kapott bizalomra bizalommal válaszolt. Nézzük a második szolgát. A második szolga első kérdésem talán az lehetett, hogy vajon ő miért kapott csak 2 talentumot. Ez is tipikus emberi vonás, hogy nem a kisebb számhoz, hanem a nagyobbhoz hasonlítjuk magunkat. A szolga is valószínű igazságtalannak tarthatta az elosztást, és hozzánk hasonlóan rengeteg időt pazarolt arra, hogy ezen töprengjen, ahelyett, hogy hasznos dologra fordította volna idejét. Az ilyen embernek meg kell értenie, hogy nem kell folyton összehasonlítgatásokat végeznie. Az ember és ember közötti különbség feltáratlan titok, és nem az a lényeg, hogy hány talentumot bízott rám az Úr, hanem hogy megbízott bennem. Azzal kell dolgoznom, amit ő adott, és azt nekem is tovább kell adnom. Ha bizalmat tovább adod másoknak, bizalmat kapsz vissza. De ha azt megtartod magadnak, és állandóan összehasonlítgatsz, elveszíted a bizalmat. Nem az a lényeg, hogy hány talentumot bíztak rád, hanem hogy megbízott benned az Isten. Ezt megértve gyarapította a második szolga is a rábízottakat. De mi a helyzet a harmadik szolgával? A harmadik szolgáról azt olvassuk, hogy azt mondja urának. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam talentumodat a földbe, nézd, itt van, ami a tied. A szolga saját szavai elárulják, hogy ez az ember áldozata saját félelmeinek. Az ember úgy válhat félelmei áldozatává, ha mindig meg kell feleljen valakinek. Ha meg kell feleljen annak a képnek, amit például a szülők, a házastárs, a társ alkot róla. Az ilyen ember úgy érzi, hogy mindenki követelményeket állít fel vele szemben. Ezért mindenkivel bizalmatlan. Számára az Isten is csupán követelődző úr. Folyton csak azt látja, hogy meg kell feleljen elvárásának, és nem veszi észre ura bizalmát abban, hogy átadja neki azt az egy talentumot. Ha a bizalmat nem látja, azt azért érzékeli, hogy nagy dolog a rábízott kincs, ezért elássa, ahogy mi is elrejtjük kincseinket. Ami rábízatott, az tisztán és szépen akarta megőrizni, de közben nem vette észre, hogy mivel nem használta, haszontalanná lett. Kedves testvéreim! Ez a történet a három szolgáról valójában rólunk szól. Talán nem olyan tiszta a mi karakterünk, mint az övéké. A jellemvonások keveredhetnek, és mi éppen ezért nem szabad, hogy ítélkezzünk. Sőt, az élet eseményei sem olyan fehérek és feketék, ahogy az látszólag a példázatban. Mert a talentumokkal való bánás, úgymond kereskedés, nem olyan egyszerű dolog. Sokszor megégethetjük kezünket, veszíthetünk, adósságba kerülünk. De a lényeg az, hogy kockáztatunk, hogy használjuk őket. Merjünk kockáztatni. És valóban nem az számít, hogy mennyit bíz ránk az Úr, hanem az, hogy meglássuk, megbízik bennünk. Lehet, hogy kétségeink vannak saját magunkkal szemben. Lehet, hogy hasonlítgatjuk magunkat máshoz. De a lényeg az, hogy ne ássuk el a kapott kincseket. Ne engedjük, hogy haszontalanná váljék. Nem egyformán kaptunk képességeket, de nem is ez a lényeg. De még az sem, hogy képességeink növekedését 100%-ban számoljuk. Az egyedüli lényeg az, hogy meglássuk, Isten megbízik bennünk, és megbízott feladatokkal. Ha erre a bizalomra válaszolunk, az magától jó gyümölcsöt terem. Hogy mi lett a harmadik szolgával? Kivettetett a külső sötétségre. De ne ítéljük el, mert ő lehet, hogy éppen mi vagyunk. Ezért tegyük fel minél gyakrabban a kérdést. Hogyan is gazdálkodom azzal, amit ő bízott rám? Amen.
Harcokra ráncolt, végtelen, homlokra írt történelem. Feledés falába karcolva létem, benned mégis végtelen. Mert ideje van a vágynak, és ideje a szárnyalásnak, fészek rakásnak, dajgálásnak, tanításnak, továbbadásnak, ideje a helyben levésnek, és ideje az útra kerésnek. Csatákat győző félelem, erőhöz mért veszedelem. Némaság hangjába kiáltva létem, benned mégis végtelen. Szűnéssel kimért szüntelen, törödbe gyúrt tökéletes, törvénybe véletlen dacolva létem, benned mégis végtelen. Mert ideje van a vágynak, és ideje a szárnyalásnak, fészek rakásnak, dajgálásnak, tanításnak, továbbadásnak, ideje a helyben levésnek, és ideje az útra kerésnek. Bizonyost tudó képzelet, tagadni ért hittételek, zuhanáságába markolva létem, benned mégis végtelen. Baráttá küzdő ellenfelek, sorsokba szólt egy életem, elmúlás húsába hangolva létem, benned mégis végtelen. Mert ideje van a vágynak, és ideje a szárnyalásnak, fészek rakásnak, dajgálásnak, tanításnak, továbbadásnak, ideje a helyben levésnek, és ideje az útra kerésnek.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az elmúlt 25 percben unitárius rádióisten tiszteletet hallhattak a Kolozsvári Rádióban. Ez alkalommal egyházi beszédet mondott Vagyas Attila, unitárius lelkész, a gondviselés segélyszervezet munkatársa, bukaresti beszolgáló lelkész. Unitárius rádióisten tisztelettel legközelebb június 7-én jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Addig is búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Rácz Mária. Isten áldja! Unitárius istentisztelet.
a Magyar Unitárius Egyház műsora.